a szerkesztő Fodor Endre.
A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásában. Gárdonyi Géza gondolatával köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nyár lévén folytatva a sorozatot Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, ezúttal részleteket hallhatnak a korábbi beszélgetéseinkből. A sorozatot folytatjuk majd újabb beszélgetésekkel szeptemberben. Tartalmas rádiózást kívánok!
Emlékszünk arra, hogy Ferenc pápánk a nyolc boldogságot azzal a gondolattal indítja el, hogy a nyolc boldogság az szemben úszás az árral. Egészen más mond a világ, mint amit Jézus mond a nyolc boldogságban. A csúcs, tulajdonképpen a címadó csúcsa is ennek a kis apostoli buzdításnak, ez a gondolat: boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Ez a gaudete exultate, örüljetek és örvendjetek, a üldözést szenvedtek. Más fordítás így mondja. Maga Jézus hangsúlyozza, hogy ez az út annyira szembe megy az árról, életével a társadalmat megkérdőjelező zavart foghatnak ránk. Tehát nagyon-nagyon gyakran előfordul, azok, akik az igazsághoz ragaszkodnak, azért vétetnek elő, mert a társadalmat ássák alá. Egy keresztének eszébe nem jut, hogy a társadalmat bántalmazza. Ő biztos, hogy nem a társadalmat akarja aláásni, csak a társadalomnak a hivatalai így gondolják róla. Érdekes, hogy az evangélium, majd később a Szentatya is mondja, az evangéliumok megjegyzik, hogy a nép nagyon szerette Jézust és az apostolokat, csak a hatóságok lettek erre a népszerűségre féltékenyek. És mondták ki, hogy ők társadalom ellenesek. Ez végig a történelem folyamán így volt, hogy akik Krisztus igazsága alapján rendezik be az életüket, és próbálják megélni minden napjaikat, azok sokszor üldözést szenvednek a társadalom képviselői előtt, nem a társadalom előtt, csak a képviselői előtt. Mert úgy gondolják, hogy rosszat tesznek. Milyen sokakat, mondja a Szent Atya, üldöztek, és üldöznek csak azért, mert harcoltak az igazságért, az igazságosságért, és úgy éltek, hogy feladataikat Istennel és a többiekkel oldották meg, vagyis nem a társadalom konvenciói szerint. Ha nem akarunk elmerülni valami homályos közlésszerűségben, ne keressük a kényelmes életet, mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ezt mondja az Úr Jézus a Máté 16:25-ben. Tehát miről is szól ez a boldogság? Boldog, így is fordíthatnám, már nem nyelvtanilag, csak tartalmilag. Boldogok, akik nem akarnak elmerülni valami homályos középszerűségben. Ugye azért jól tudjuk, az 50-es években, a Rákosi rendszer alatt, vagy később, hányan-hányan elmerültek valami középszerűségbe. Mondták, hogy hát nem járok templomba, mert az tiltva van, de attól én még lehetek keresztény. Aztán se keresztény nem lett, se nem keresztény nem lett. Langyos középszerűségbe élt, se ide nem torszott, se oda. Ilyenfajta emberek sok el, aki így élt a félhovatartozás mestjén, mikor jött a fordulat éve, most is élni. Azt mondja, nézze, püspök, hogy én nem merek templomba járni, mert én nem voltam olyan okos, gyors, mint X, hogy karriert építhettem volna magamnak a szakmámban, ha nem lépek be a pályába. Hányan választották a középszerűséget, a langyosságot, és nem az Istent, és nem az Istenhez tartozóknak a közösségét. Erről van ebben a boldogságban szó. Szelídek, mert öröklik majd a földet. És én megdöbbentő kifejezés. A szelídet mindig hátul lökik. És Jézus a szelíd embert nevezi boldognak. Persze ez mindig hozzá kell képzelnünk, hogy az ősegyház, amely megőrizte a Jézus szavait számunkra, azok kis közösségek voltak a nagyvárosokban. Gondoljunk a korintusi közösségre, gondoljunk a Rómából, mi marosnyi kis csapatra, de a többi kikötő az Efezusta is, kikötő városokban, ahol minden zajlott. Hellén kultúrában vagyunk, minden lármával zajlott, minden fény volt, pompa, biztonság, és Jézus ebben a világban, ahol a könyöklés az uralkodó, és a maroknyi szerint kis köröztény közösség nem ruglattába. És azt mondja, gyerekek, ne csüggedjetek el, boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Ugye azt szoktuk mondani a szelídnek az ellentét, az erőszakos, aki mindenhez ragaszkodik. Ez a kaperape, mondja a latin, ugye, hogy ragadd meg, vidd el, tiéd. Ezt a magatartást értette az a korszak. És Jézus meg a szelídséget hirdeti meg. Lehet a szelídséggel boldogulni. A nem szelíd, azt a bűg a másik fölé emeli, és mindenkit ioktat, mindenkibe belerúg, jól érzi magát. A többiek fölé kerekedni, ez a lényeg. És Jézus a szelídséget használja eszményképül. Gondoljuk meg, ha valaki hosszan ragaszkodik valamihez, görcsösen fogja a kezébe, egyszer csak elengedi a keze azt, amit birtokol erőszakkal. A szelíd pedig, így mondja az Úr Jézus, birtokolni fogja a földet. A szelíd az nem görcsösen ragaszkodik valamihez, hanem örül annak, amilyen van, élvezi, másik még sose tudja élvezni, mert csak bölcsösen szorítja azt, ami úgy gondolja az övé. Jézus szelídségre hív minket, egy egészen más is
maradni, mert hogy az ember látja ezt a sok gőgös embert, ugyanakkor azt is látja, hogy kihasználják azokat, akik viszont szelídek tudnak maradni.
Igen, de azért gondoljunk be az egyház történelmébe. Hány erőszakos ember volt már, aki szembe ment az egyházzal és az egyház tanításával. Jézus maga is ennek az áldozata. De a nem szelídekről csak azért tudunk, mert tudunk Jézusról. Tehát ez egy ilyen magyarázó optikai csalódás, hogy nem merünk szelídek lenni, és akkor az erőszakos még erőszakosabb lesz, és mi is nekiállunk erőszakoskodni. És nem megy előre a világ, a mi életünk se. Tehát Jézus abban látja a fantáziát, hogy merünk szembe menni az erőszakosokkal, tehát nem erőszakkal válaszolunk az erőszakra, hanem szelídségre. Tehát, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon mély belső meggyőződés kell arról, hogy az igazság az megtalálja a helyét. Ez a latin bölcsesség, amit szoktuk mondani, az mondjam latin nem nagy képűségből, gutta cavet lapidem, a csöpp kiválja a sziklát. És ez sok kicsi sokra megy. Tehát a szelídség az egy hatalmas erő. Azt gondolom, még házassági pertpatfalokban is, beszokott ez jönni, hogyha tudok nem ugrani a házastársamnak a hirtelenségére, hanem hagyom, akkor lehet, hogy darabig még gerjesztem is benne az erőszakot, de egyszer csak belefárod, és akkor kimondja ezt a csalódott szót, hányszor hallottam ezt panaszként, hát veled még veszekedni se lehet. A szerítség az képes lefegyverezni a házastársi, mondjuk durvaságot is, de bármilyen durvaságot is. Tehát ugye sokféle történt példánk is van, nem, hogy mikor a római erőszakkal szemben a szerídek lefeküdtek, és nem tudtak mit csinálni az erőszak népviséggel a fegyverek elmény mutat. Tehát én azt gondolom, hogy Jézus a szava, boldogok a szelídek, ez mai napig is érvényben van. Azt mondja Ferenc pápot, hogy a küldetés az életszentségben elválaszthatatlan az ország építésétől. Nagyon ritkán esett meg az életemben, hogy meghirdettem egy tanévító szentmisét mondjuk házascsoportnak, és valahogy rosszul promulgálódott, és nem jött senki. Borzasztó frusztráló élmény volt. Tehát azt mondja a Szent Atya, hogy amikor életszentségre törekszünk, akkor nem magánosak vagyunk, hanem még egyszer hadd idézem az ő szavát, küldetésünk az életszentségre elválaszthatatlan az Isten országa építésétől. Jézus szavát idézi, elsősorban Isten országát és az ő igazságát keressétek. Tehát azt kéri az Úr Jézus, hogy legyünk egységben ugyanazokkal, akik velünk együtt keresik Isten országát. Ugye ott vagyunk a templomban, nagyvárosokban, egymás számára idegenként, kisebb településeken pontosan ismerjük egymás hibáit, kevésbé egymás erényeit. És azt kérje a Szent Atya, hogy azonosuljunk Jézus vágyával. Keressétek Isten országát, vagyis Isten akaratát, mert Isten országa az nem egy elvont valóság, hanem azokból áll össze, akik az Isten akaratát vágynak tenni. És legyünk olyan emberek, akik eljárunk a templomba egy településen, akik próbáljuk Isten akaratát, Krisztus akaratát tenni. Tehát az életszentség az Krisztusban való lét. És ha Krisztussal vagyunk egyenként, akkor ott azon a településen, akik templomba járunk, megjeleníthetjük Krisztus Isten országát. Sajnos nagyon sokszor mindenféle belső megújulási szándék nélkül, azon vágy nélkül, hogy keresnénk az Isten országát, megyünk el a templomba, és akkor nem történik semmi. Azt mondja, minek járjuk templomba, rendes ember anélkül is lehetek. A rendes ember, mert az Isten országát kereső ember, az kettő, tehát a szentségre törekvő ember azonosul Krisztussal és az ő vágyaival. Tehát ugyanazt szeretné tenni, amit Krisztus is tesz. Együtt szeretnénk építeni a szeretet, az igazságosság és a béke országát. Tehát a szeretet, az igazságosság és a béke országát. Ki hol dolgozik, legfőképpen a családunk körében, a szeretet, az igazság és a béke országát. A Szent Atya tovább úgy folytatja, hogy csak úgy fogsz megszentelődni, ha testedet és lelkedet is odaadod erre a célra. Tehát ahol vagyok, minden szavamban, minden gesztusomban, a szeretet, az igazságosság és a béke országát szeretném építgetni. Ahogyan szólok a férjemhez, feleségemhez, ahogyan szólok az öregjeinkhez, ahogyan szólok a felnőtt unokáinkhoz, ez mind-mind lehetőség arra, hogy hirdessük, megjelenítsük a szeretet, az igazságosság és a béke országát. És utána a Szent Atya belevág egy nagyon izgalmas kérdésben. A cselekvés és az elcsöndesedés problémájában. Ugye látjuk azt, hogy kétfajta ember van, az egyik olyan nagyon szívesen üldögél a templomban, órákoztat egy szentségimádáson, a másiknak meg nincs ideje. Most cselekvés vagy elcsendesedés? Ugye a Szent Atya igazából ezt a kérdést boncolgatja, ezt emlékszem rá, 16. Benedek pápa ugyanígy fölteszi ezt a kérdést, aktivitás vagy szemlékezés. Szent Atya ezzel kezdi szemben az árról. A nyolc boldogság és az életszentségre törekvés az egy életforma, amely mer szembe menni az árról. Ugye házasságról van szó, a keresztény házasság nem egy konvencionális házasság. Érdekes, hogy valaki beszélt a osztálytársi találkozóról, ahol ő volt egyedül együtt a feleségével. És csodálkoztak az osztálytársai, te még az első házasságban élsz, hát hol tartasz? Igen, így élték meg az ő másságát, de talán emögött a talán gúnyolos, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, kérdés föltevés mögött ott volt az irigység is. Egy ember, aki még mindig az első házasságában él. Az osztály sorban lecserélte a férjet vagy a feleséget. Az első boldogság, amit ugye a Máté evangélium szerint így ez a Szent Atya, most heteken keresztül majd a nyolc boldogságról fog beszélni, azt mondja a Szentírás, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Mindig az a metódusa a Szent Atyának, először fölvillantja a világ gondolkodását, aztán próbálja közel hozni hozzánk a keresztény gondolkodást, a krisztusi gondolkodást, és arra próbál rámutatni, hogy mennyire életre valóbb a keresztény, a krisztusi gondolkodás, mint a világ gondolkodása, ahogyan a Szent Atya fölidézi. Ugye a világ mire alapozza biztonsággal az életét? A gazdag ember biztonságban érzi magát, gazdagságában, és azt gondolja, hogyha a gazdagsága veszélybe kerül, egész földi életének értelme szerte foszlik. Sokat cikkeznek, beszélnek erről, hogy az egész gazdaság filozófia a profit központúságra épít. Termelj, és akkor boldog leszel. Legyen pénzed, fogyasz, és boldog leszel. És ez igaz. Meg szokták fogalmazni, hozzáértük, hogy hány százalékkal emelkedett a gazdaság életben a termelékenység, és hogyan növekedett a szegénység, és csökkent a boldogság. Miért? Azért, mert a boldogság az nem az anyagiakhoz való viszonyunkból fakad, hanem a személyes kapcsolaton nyugszik. Azon, hogy hogyan vár a házastársam haza, köszön-e, örül-e, hogy hazajöttem, vagy nem. Tehát a boldogság az nem a termelékenységtől függ, ahogyan az a gazdaság filozófia, ami szerint még a mai társadalom is él, hanem a személyes kapcsolatok minőségén. Ezért szoktuk mindig mondani, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy a család élete az a házasságon nyugszik. Második János Pál pápa mondta mindig ezt, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság, és nem az anyagi viszonyok. Persze, nem hanyagolhatjuk el az anyagi feladat teljesítményt sem, mert kell az élethez, a pénzből élünk, ahogy szoktuk mondani, pénz uralja a világot. Ugye, de nem erről van szó. A boldogság a világ diktálmánya szerint a pénzen nyugszik. Szépen fogalmazza a Szent Atya, hogy ha valaki elveszíti az anyagi biztonságát, akkor szerte foszlik neki a reménye.
Igen, de azért azt is tudnunk kell, hogy a személyes kapcsolat sokkal fontosabb, majd erről még beszélünk.
A szeretet Istennel való találkozás nem csak a szívünket, hanem az elménket is belevonja ebbe a változatást. Tetszik látni? Tehát azt mondja, hogy ha viszont szeretetben élsz, ott nem csak a szíved vonódik ebbe bele, hanem az értelmed is. Tehát ez a házasság, az egy logisztika is. Alapvetően logisztikának tartom. Szóval, hogy van-e időnk egymás számára az logisztika? Akkor a szervezés kérdése. Szóval házasság sok minden logisztika. Tehát nagyon szép ez a mondat a pápám. Tehát ha a hit ugye ez a szeretetnek a válasza Istenre. A hitvesi szeretet az a szeretetnek a válasza a hitves társam megelőző szeretetére. És ez indítja a szíved, de kell hozzá az értelem is. Itt mondja ki a Szent Egyes, az előbb mondottam. Ez egy folyamat, állandó útonlevés. A szeretet soha nincs készen. A szeretet soha nincs befejezve. Soha nincs befejezve. Testvéreim, ez egy kegyetlen mondat, amit mindenki kimondta a házasságában, dicsekvőjem még hozzá, hogy ismerem a másikat, mint a tenyeremet. Van egy kortárs gondolkodó azt mondja, aki azt mondja a párjáról, ismerem, azt is kimondta, nem szeretem. Ez teljesen így van. Tehát aki szeretek, az mindig új. Azt mondja a második János Pál pápa, hogy Jézus Krisztus mondja, hogy Jézus Krisztus nem múltbéli esemény, ő szüntelen újdonság. Figyeld meg, kismama megint. Szóval gyereke minden nap tud valami újat produkálni. Az apjában mondott, ismerem mind a tenyeremet. Nem igaz. Hogyha így van, akkor kimondhat, hogy nem szereted. Mert pontosan az esemény nem veszed észre. Nem találkoz az eseménye. Azért van, hogy ismerem. Persze, hogy valamennyi a felszín ismerem, de ezt nem szabad elhinni. Nem szabad elhinni. Addig még a szemfödre ez rá nem tűzik valamelyikre, addig úton vagyunk egymás fele. Úton vagyunk egymás fele. Két ember az mérhetetlen nagy titok. Szóval az Efézusi levél, ami beszél a házasságról, azt mondja, hogy felettel nagy titok. Más vonatkozás mondja, hogy Krisztus az egyházra alkalmazó mondja, de az alapvetően a házasság felettem, hogy titok, mert az ember felettem, hogy titok. Az ember felettem, hogy titok. Az ember titkáról van szó. Tisztem, amikor mi Istenről beszélünk, mi az ember titkáról is beszélünk. Kettő nagyon mélyen összetartozik.
Bíró László nyugalmazott püspököt hallották. Folytatva a sorozatot, beszélgetve a családról, ezúttal válogatást hallottak a korábbi beszélgetésekből. A sorozat folytatását újabb beszélgetéssel szeptemberben hallják majd. Köszönöm a figyelmet, és kívánok további tartalmas rádiózást Ferenc pápa gondolataival. A tradíció nem múzeum, az igazvallás nem mélyhűtő, a doktrína pedig nem állandó, hanem gyarapodik és fejlődik akár egy fa, amely mindig ugyanaz marad, de egyre nagyobbra növekszik, és egyre több gyümölcsöt terem.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek.